Menjünk tovább, miután tehát nagyon határozottan állást foglalt ebben a kérdésben az apostol. Azt mondta, hogy engedelmességgel tartozunk, alárendelődéssel tartozunk, nem kell egyetérteni, nem kell azonosulni vele, de alá kell rendelnünk magunkat, mint olyannak, ami az Isten akarata, mert az Isten azt akarja, hogy legyen szabályozottság, legyen szabály az emberi társadalomban, és az Isten megenged hatalmakat, megenged bizonyos dolgokat a történelemben. Ezután az apostol rátér arra, hogy mi a célja a hatalomgyakorlás elrendelésével az Istennek. Miért rendelte el a hatalmat, mi az Isten szerinti hatalomgyakorlás, mi volt az Isten célja akkor, amikor elrendelte, hogy legyen hatalom. Így olvassuk, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt cselekszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszúálló haragra annak, aki gonoszt cselekszik. Miért rendelt el az Isten a hatalmat? Amikor bejött a bűn a földre, amikor az ember beengedte az Istennel szembeni lázadást, akkor ez a magatartása, ez a döntése elsodorta a belső korlátot. Az ember befogadta az önzés törvényét, az lett a gondolkozásának, a természetének a törvénye, és az a belső gát, ami ott volt korábban, ami lehetővé tette azt, hogy az ember ne ártson a másik embernek. Ez a belső gát, ez eltűnt, és a helyét az önzés, és ezzel együtt a hatalomvágy és a pusztítás vette át. Az Isten viszont nem hajtotta végre rögtön az ítéletet. Nem sújtott le az emberiségre rögtön, nem hajtotta végre Ádámon és Éván az ítéletet. Tehát van egy ember, van egy emberiség, ahol az egyes embereket az önzés motiválja, az önzés uralkodik az emberi életek felett egészen a megtérésig, a gondolkozásmód megváltozásáig, és ugyanakkor az Isten nem akar véget vetni az emberiségnek, mert kegyelemidőt akar biztosítani, kegyelmet akar biztosítani az ember számára. Na de hova jut az a társadalom, ahol nincsen büntetése a rossznak, ahol nincsen gátja az önzésnek, az emberi önzésnek, hanem mindenki szabadon megvalósíthatja a maga terveit, a maga akaratát. Hova jut az az ember, és hova jut az a társadalom? Hát, hogy hova jut az a társadalom, erre példa az özönvíz előtti világ, ahol az Isten még nem szabott külső gátat, a belső gát pedig már ott is hiányzott. Prédikátor könyvében van egy nagyon tanulságos ige, a 8. fejezet 11. versében azt olvassuk, hogy így mondja a Károli fordítás, mivel hogy hamar a szentencia nem végeztetik el a gonoszságnak cselekvőjén, egészen arra van az emberek fiainak szíve ő bennük, hogy gonosz cselekedjenek. Hát egy másik fordításban is hadd mondjam ezt el, mivel hogy hamar nem hajtja végre az Isten az ítéletet az emberen, ezért az emberek szíve megcsontosodik a gonoszságban. Mivel hogy nem jön a büntetés hiánya, a következmény hiánya az embert belekeményíti a bűnbe. Ezért az Isten miközben elhalasztotta az ítéletet, és kegyelemidőt biztosít az ember, az emberiség számára, eközben az Isten rendel egy külső korlátot, amely egy nagyon egyszerű mechanizmussal működik, a félelem mechanizmusával működik, hogy visszariassza az embert attól, hogy mások életére törjön, hogy másoknak fájdalmat, bántalmat okozzon. Tehát egy külső korlátot helyezett el, amely mint egy pótolja, vagy hát pótolni nem tudja, de amely valamilyen szinten képviseli az Isten ítéletét, az Isten bűnnel szembeni felháborodását, amely ugyan még nem a végső ítélet, de amely segíti azt, hogy az ember visszariadjon a gonoszság követésétől, és fék, egy külső fék legyen az élete fölött, hogy mások életét tönkre tegye. Tehát a hatalmat azért rendelt el az Isten, Mert az ember önzővé lett, az önző természetéből hiányzik a belső fék, és az Isten ezért kívülről szeretne hatással lenni az emberi társadalomra, egy külső féket kíván elhelyezni az emberi társadalomban, amely visszatartja a gonoszság elkövetésétől. A hatalom kényszerítő erejét rendelte erre az Isten. Azt mondja itt, hogy a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek a rettegésére vannak. Az Isten arra rendelte a hatalmat, hogy olyan megtorlással legyen a helytelen cselekedettel szemben, ami visszariasztja az embert attól, hogy másnak kárt okozzon, hogy másnak kárára legyen az életével. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedd a jót. És dicséreted lesz attól, hogy ez nem igényel kommentált ez a gondolat. Így működik. Ez a hatalom mechanizmusa. Az Isten a fegyvert rendelte a hatalomnak azért, hogy a rendeleteit betartsák. És a félelmet rendelte, mint ami kellő motiváló, kellő ösztönző erőt jelent arra, hogy hallgassanak is rá. Ugye ez így van a társadalomban. Azt a törvényt, ami mellé nem rendelnek szankciót, bocsánat, a kutya sem tartja be. Nem, figyelmen kívül hagyják az emberek. Ami mellé odaállítanak egy rendőrt, vagy odaállítanak kellő pénzbüntetést, vagy kellő következményt, annak kezd súlya lenni a társadalomban. Igen, ez így működik. Ez a mechanizmus, ez a rendszernek a lényege. Az a lényege, hogy aki rosszat tesz, az olyan következményekkel nézzen szembe, hogy gondolja meg, hogy meg fogja tenni. Hogy el akarja követni. Nem akarsz félni? Akkor engedelmeskedj. Ha pedig a rosszat cselekszed, mert Isten szolgálja ő a te javadra, ez az ember javára van, az emberi társadalom javára van, hogy ne pusztítsák ki az emberek egymást. Ha pedig a gonosz cselekszed, akkor félj. Akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Így mondja a görög szöveg, hogy nem színlelésből viseli a fegyvert. Tehát nem azért viseli, hogy erősnek mutassa magát, holott nem az, hanem az a feladata, hogy éljen a kényszerítés erejével, a félelemkeltés erejével, és így rászorítsa az embert az engedelmességre. Mindez az ember javát szolgálja, mert az emberi önzés különben felőrölné a társadalmat, és az emberi kapcsolatokban farkas törvények uralkodnának, és nem lehetne élni, nem lehetne élhető életet élni az emberi társadalomban. Azt mondja itt, hogy az Isten szolgája igazságszolgáltató a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Tehát az Istentől van ez a gondolat, az Isten szolgája, hogy a gonosz cselekvését megbüntesse. Ehhez használnia kell a fegyverét, ezt az Isten rábízta. Megbízta az embert, hogy gyakorolja ilyen módon a hatalmat. Itt hadd térjek ki két gondolatra. Az egyik gondolat, hogy mit tudhatunk a helyes hatalomgyakorlásról, ehhez Dániel könyve 4. fejezetét szeretném segítségül hívni, annak a képét szeretném segítségül hívni. Dániel próféta könyve 4. fejezetében Nabukodonozornak ebben az álomban az Isten úgy mutatta be a hatalmat, mint egy nagy fát. És így írja Dániel könyve 4. fejezetében, írja le ezt a fát és annak a funkcióit a 8.-9. versben. Nagy volt a fa és erős, és magassága az égig ért, és az egész föld széléig volt látható. Levelei szépek, és gyümölcse sok, és táplálék volt rajta mindeneknek. Alatta árnyékot talált a mezővada, és ágain lakoztak az ég madarai, és róla evett minden élő. Tehát ez a kép, ez úgy mutatja be a helyes hatalomgyakorlást, vagy úgy mutatja be a hatalmat, mint aminek az a funkciója, hogy táplálékot teremjen, árnyékot találjon alatta az állat. Ugye ez a kép, hogy árnyékot talál, ebből két gondolatot mindenképpen le lehet vonni. Az egyik a jogbiztonság, a méltányos ítélkezés. Az, hogy ne legyen személyválogató ítélkezés, hogy igazságos legyen az ítélkezés. A hatalomgyakorlásnak ez az egyik Isten által szabott kívánalma, hogy ne legyen személyválogatás az ítéletben, mindenkit egyenlőképpen bíráljanak el, utána járjanak a dolgoknak, ne legyen ajándék elfogadás az ítélkezés során. Tehát a jogbiztonság a hatalomnak az egyik feladata. A másik feladata, megint csak az árnyék gondolat, hogy a te árnyékodban nyugszom például, ez az oltalmazást, a védelmezést fejezi ki, ez pedig a közbiztonságnak a biztosítása. Ugye úgy működik az emberi társadalom, és ez Jones fejtegeti a könyvében, hogy az emberek lemondanak bizonyos jogaikról, és cserébe az állam szavatolja ezeket. Az ember lemond az önbíráskodás jogáról, lemond az önvédelemnek egy bizonyos fokú jogáról, és cserébe az állam vállalja magára azt a kötelezettséget, azt a felelősséget, hogy ő meg fogja védeni. Meg fogja védeni a jogtalan támadásoktól, és meg fogja védeni az életét, és nem ő rá van bízva, hogy megvédje magát, és neki támadjon az ellenségnek, és megölje, mielőtt az megölni őt, hanem ezt a jogot, ezt a védelmet az állam fogja nyújtani az embernek. Tehát jogbiztonság, közbiztonság, és a harmadik, hogy táplálékul szolgáljon a mező vadainak és az ég madarainak, ez pedig a gazdasági kapcsolatoknak egyfajta biztonság, egy gazdasági biztonság, ahol az emberek élhetnek. Tehát alapvetően az államhatalomnak, a hatalomgyakorlásnak három fő célja van: biztosítani az emberi kapcsolatokban a jogot, biztosítani az emberi kapcsolatokban a biztonságot, és biztosítani a társadalomnak egy olyan működését, amely lehetővé teszi, hogy éljen az ember, hogy alatta mindenki táplálékot találjon, hogy életlehetőséget találjon. Ez tehát a kép, amit a Biblia elénk állít a hatalomról. A másik gondolat, amire szeretnék kitérni, az a gondolat, hogy azt mondja itt Pál apostol, hogy Isten szolgálja ő a te javadra, illetve hogy Isten szolgálja az igazság szolgáltatásra, a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Ez pedig az a gondolat, hogy felvethető kérdésként, hogy akkor, amikor egy államhatalom gyakorolja azt a jogát, hogy a fegyver az nem színlelésért van nála, nem színlelésből van nála, hanem azért, hogy kikényszerítse, hogyha szükséges az engedelmességet, és megakadályozza, hogy emberek tönkre tegyék egymást. Amikor gyakorolja ezt a hatalmat, gyakorolja ezt a jogot, és bizonyos cselekedeteket megbüntet, bizonyos cselekedetek fölött ítéletet gyakorol, akkor ezt, mint az Isten ítéletét hajtja végre. Itt egy nagyon fontos gondolat, ezért álltam meg. Látnunk kell azt, hogy nem a végső ítéletet hajtja végre az államhatalom ilyenkor, hanem gyakorolja azt a kötelességét és jogát, amit az Isten bízott rá az emberi társadalomra és hatalomra, hogy a saját törvényei, alapján a jót és a rosszat különválasztva visszatartó hatalomként jelenjen meg a gonoszság elkövetésével szemben. Tehát amikor egy államhatalom megbünteti mondjuk a lopást, vagy megbünteti mondjuk a gyilkosságot, akkor azt nem, mint az Isten ítéletét hajtja végre, az utolsó ítélettel egyenértékűen, hanem a saját jogrendszeréből következően hajtja végre, amely jogrendszernek az alapja az, hogy az Isten azt akarja, hogy legyen jogrendszer a Földön, legyen jog az emberi társadalomban. Miért fontos kérdés ez? Azért fontos kérdés, és itt megint csak hadd ajánljam Jonesnak a könyvét, aki ezt nagyon világos logikával vezeti végig. Azért fontos kérdés ez, mert hogyha az államhatalom azt igényli magának, hogy amikor ő megbüntet egy cselekményt, amikor ő büntetést szab ki valami miatt, akkor ő az Isten büntetését hajtja végre, és az Isten nevében büntet meg, akkor ezzel a hatalommal szemben joggal várhatjuk el azt is, hogy az Isten gyakorlata szerint gyakorolja a büntetést. Ez pedig azt jelenti az isteni jogrendben, hogy amikor egy ember megbánja a bűnét, akkor az Isten megbocsátja a bűnt. Mert ő egy magasabb rendű jogrend szerint gondolkozik, nem az adok-kapok gondolkozása szerint. Az Isten irgalmas és igazságos egyszerre, és amikor az ember vétkezett, ha ő azzal szembefordult, ha azt megbánta, akkor az Isten megbocsátja neki a bűnt. És majd az élete végén fogja összegezni, hogy egy ember élete összességében hova jutott, és alkalmassá vált az örök életre. Tehát, hogyha egy államhatalom a bűnt szeretné megbüntetni, és nem egy bűncselekményt, tehát egy adott ország jogrendjében megfogalmazott helytelen cselekedetet szankcionál, akkor ezzel egyrészt azt kellene tenni, hogy valaki lopott, de miközben viszik a bíróság elé, azt mondja, hogy én megbántam, akkor föl kell menteni, és ha ezt egy nap ezt 15-ször csinálja, akkor 15-ször kellene megtenni vele. A másik az még súlyosabb következtetés, hogyha azt mondjuk, hogy a Biblia a gyilkosságról nem csak azt mondja, hogy az a gyilkosság, amikor valaki fog valami kést, belemártja a másikba és kioltja az életét. Hanem a Biblia azt mondja, hogy ha valaki gyűlöli az ő társát, ha valaki gyűlöli a másik embert, az már embergyilkos. Innentől kezdve különösen érdekessé válik ez a kérdés, mert ha egy állam a gyilkosságot, mint az isteni törvény áthágását akarja megbüntetni, mint a bűnt akarja megbüntetni, akkor kénytelen nem csak a fizikai gyilkosságot számon kérni, hanem kénytelen lenne számon kérni az irítséget és a gyűlölködést is. És lehet, hogy van egy ember, aki ugyan nem támad rá a szomszédjára és nem öli meg, de egész életében gyűlölködik. Az Isten a végső ítéletben kénytelen lesz kimondani felette az ítéletet, hogyha nem tér meg. De az államnak ehhez nincsen köze. Egészen addig, amíg nem lukasztja ki a gumijait, amíg nem okoz neki valamilyen kárt, és nem oltja ki az életét, addig az államra nem tartozik ez a gyűlölködés, ami az ember lelkében van. Hogyha mégis szeretné, hogy rátartozzon, akkor el kell oda jutnia, hogy az emberek gondolatait is szeretné vizsgálni, és erre volt a történelemben kísérlet. Úgy hívták, hogy inkvizíció. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, egy nagyon fontos gondolat, hogy az államhatalom az ember-ember kapcsolatában arra kapott felhatalmazást, hogy a fizikai kényszerítés erejével, a fegyvernek a félelemkeltő erejével visszatartsa az embert a károkozástól, a másiknak a bántásától. És ennyiben az Isten ítéletét közvetíti, de nem az utolsó ítéletét, és nem az Isten mércéje szerint ítéli meg a bűnt, hanem a saját jogrendje szerint a bűncselekményt szankcionálja. Azt mondta el eddig az apostol, hogy az ember rendelje alá magát a hatalmasságnak, mert az Istentől származik a hatalomgyakorlás eszméje, mert az Isten az ő gondviselésében engedi meg, hogy hatalomra jussanak emberek, és gyakorolják a hatalmat, de ő fölöttük áll. És ezért ebből az következik, hogy aki ellene támad a hatalomnak, az az Isten rendelésével támad szemben, az Isten akaratával fordul szembe, és ezt majd az Isten az utolsó ítéletben meg fogja ítélni. Majd önmagának ítéletet szerez. Majd. Nem most, feltétlenül, majd az utolsó ítéletben. Azért rendelte ezt, hogy a jó cselekvését elősegítse a társadalomban, az emberi kapcsolatokban, azokat a cselekedeteket pedig a félelemkeltés eszközével visszaszorítsa, amely tönkreteszi az emberi kapcsolatokat, amely kárt okoz, amikor kárt okoznának egy másik embernek. Pál apostol most mondja ki a következő következtetését az 5. versben. Mindebből mi következik, hogyha az ember ezt végig gondolja? Mi következik abból, hogy a hatalom a félelemkeltés eszközével működik, és a jó megjutalmazásával munkálkodik, és az emberi kapcsolatokra hat? Az következik ebből, hogy szükség engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Egy hívő ember számára az állami törvényeknek való engedelmesség, az nem pusztán félelem kérdése. Ez egy borzasztó alacsony szintű indíték. Ez így működik. Nem lehet magasabbra emelni. A társadalomban tudomásul kell venni, hogy az önzés miatt, az egyén szívében ott levő önzés miatt Társadalmi szinten nem lehet magasabbra jutni. Mivel a szívben van a probléma gyökere, és mivel a szív fölött senkinek nincsen hatalma, ezért nem lehet elvárni, hogy ennél magasabb indíték legyen a legkisebb közös nevező. Ez a félelemnek az indítéka. Igen, oda kell állítani a rendőrt az utcasarokra, ki kell tenni a trafipaxot, és így tovább, ahhoz, hogy az embereket saját magukkal szemben megvédjék a saját butaságuktól. De egy hívő ember életében ez kevés. Hogyha a keresztény ember megértette, hogy minden mögött az isteni terv, az isteni akarat húzódik meg, akkor szükség engedelmeskednie nem pusztán félelemből, hanem meggyőződésből, hanem a lelkiismeretért. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy szükség, annak okáért szükség engedelmeskedni, szükség, hogy alárendelje magát az ember. Ez a szükség szó, ez azt jelenti, hogy összepréssel, összenyom, rászorít valamire. És itt most nem egy külső présről beszél. Nem a félelemkeltés préséről beszél, hanem a lelkiismeretről. A lelkiismeret ösztökéjéről beszél, amelyik rákényszeríti az embert arra, hogy akár egyet ért azzal a hatalommal, akár nem ért egyet. Engedelmeskedjen, mert megértette, hogy az Isten azt akarja az embertől, hogy rendelje alá magát, és bízza az ő gondviselésére az életét. És nem bízta rá, hogy lázadjon, és nem bízta rá, hogy szembeforduljon a hatalommal. Hogyha az ember elfogadta, megértette, és igazságként fogadta el mindazokat a gondolatokat, amiket az első négy vers kifejtett, akkor el kell oda jutni, hogy ez mérce az ember számára. És ebből a mércéből következik, hogy lelkiismereti kérdéssé válik. A lelkiismeret arra fog jelezni, amit az ember igazságként fogadott el. Ezért fontos az első négy vers gondolatmenetét megértenünk. Hogyha ezt a gondolatmenetet végigkövetjük, ha megértjük az Isten tervét a történelemben, akkor utána tud működni a lelkiismeret az embernek, amelyik azt mondja, hogy szükséges tehát az engedelmesség, az Isten iránti hűséggel kapcsolódik össze az, hogy alárendeljem magamat, mert az Isten akarata, hogy az ember engedelmeskedjen. De hadd tegyek fel itt egy újabb fontos kérdést. Hol a határa az alárendelődésnek? Abszolút alárendelődést kíván-e, vagy van-e ez alól kivétel? És ha van, akkor mikor van kivétel? A Bibliában van néhány nagyon világos példa erre, és az egyik legjobb példa az a babiloni hódításnak az időszakában tárul elénk. Dániel próféta könyve 3. fejezete jegyzi fel ezt a példát. Dániel a babiloni fogságban élt, a babiloni fennhatóság uralma alatt ért, amivel kapcsolatban említettem azt, hogy teljesen világossá tette az Isten azt, hogy az Isten adta a babiloni király kezébe Jeruzsálemet, az Isten engedte meg ítéletként, hogy foglyokat vigyenek el Babilóniába. Tehát, hogy így mondjam, ebben a történelmi helyzetben nem volt kérdés, hogy mi az Isten véleménye. Hogy a fennálló hatalom, a babiloni hatalom, amely leigázta Jeruzsálem vidékét is, ez a hatalom, ez az Isten által elrendelt hatalom, amely olyannyira Isten által elrendelt, hogy az Isten azt rendelt el, hogy hajtsák a nyakukat a jármába. És mégis, amikor Dániel könyve 3. fejezetét olvassuk, akkor egy érdekes dolgot figyelhetünk meg. Ugye ez a fejezet arról szól, hogy Nabukodonozor azt az álmot, amit kapott az Istentől a történelem kijelentésével kapcsolatban, azt az álmot azt nem követte, nem igazán fogadta, hogy az Isten uralkodik, legalábbis ekkor még, hanem felfuvalkodott, és annak a szobornak a mintájára, amit álmában látott, készítetett egy hatalmas nagy szobrot, hihetetlen nagy méretek ezek, és csupa aranyból az egészet, ami az ő dicsőségét volt hivatott kifejezni. És elrendelte azt, hogy ezt a szobrot állítsák fel egy mezőn, a Dura mezején, és elrendelte azt, hogy gyűjtessenek oda egybe a népek, és ugye a képviselőik, és amikor felavatják a szobrot, nagy ceremónia közepette, zenélés közepette, amikor meghallják a zene hangját, akkor boruljanak le ezelőtt a szobor előtt, és fejezzék ki a vallásos tiszteletüket ezelőtt a szobor előtt. És Dániel próféta könyve 3. fejezete azt jegyzi fel, hogy ekkor a héber ifjak, akik fogolyként voltak ott a babiloni udvarban, nem hajtottak fejet a szobor előtt. Az Isten rendelte őket a babiloni király fennhatósága alá. És ez a király parancsolta meg azt, hogy amikor meghallják a zenét, akkor boruljanak le. És ezek az emberek nem hajtottak fejet, nem borultak le, persze kiszúrták őket rögtön, és odavitték a király elé, és azt olvassuk Dániel könyve 3. fejezetében, hogy hát talán nem hallották elég jól a parancsot, miért nem tisztelik az ő isteneiket, és imádják azt az arany szobrot. Ha tehát készek vagytok, mihelyst halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Hogyha nem, ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. És a héber ifjak a következő választ adták a királynak. Ó, Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Ami Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az aranyszobrot, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Megtartották a tiszteletet, de nagyon határozottan azt mondták, hogy mi nem fogjuk imádni a te isteneidet, nem fogunk leborulni ezelőtt az aranyszobor előtt, még akkor sem, ha az Isten nem szabadítana meg bennünket. Miért? Mert ez a rendelet nem az ember és ember kapcsolatára vonatkozott, hanem az a rendelet, amit ez az uralkodó rendelt, az ember és az Isten kapcsolatát akarta meghatározni, és ez már nem tartozott rá. Ez a személyes viszony kérdése. Az Istenhez való személyes közeledést nem lehet hatalommal előírni, nem lehet megparancsolni. A római levélben később lesz egy mondat, amely talán a legegyszerűbben mutatja meg, hogy miért nem. Azt mondja a római levél 14. fejezetének az utolsó verse, mert ami hitből nincs bűn az. Amikor egy embernek, még ha leghelyesebb, legnemesebb, legigazabb Isten tiszteletet akarnák is előírni hatalommal, egy lépésnyit sem vinnék közelebb az Istenhez. Mert az Istennek, a mindent szelídséggel intéző Istennek az a módszere, mondja Pascal, hogy az észbe éjszokokkal, a szívbe pedig kegyelme segítségével ülteti el a vallást. Hogyha nem ezt teszik, akkor inkább a félelmet, mint a vallást ültetik el benne. Az Istennel való kapcsolatban egyetlen egy dolog értékes, ez pedig az Isten iránti szeretet, az Istent megismerve, válaszolva az ő szeretetére, szeretetből való engedelmesség. Ami nem hitből fakad az ember életében, hanem bármi másból, akár a hatalom kényszerítő hatalmából, a hatalomtól való félelemből, az nem teszi az embert kedvessé, és nem munkálja a szívnek a megváltozását. A szívet átformálni egyedül az Isten tudja. Ezért ezt nem bízta rá emberekre. Nem bízta rá emberekre, hanem ezt ő személyesen végzi minden ember életében. Amikor Nabukodonozor király átlépte azt a határvonalat, amit az Isten rábízott, rábízta, hogy fenyíték alá helyezze Izrael népét, uralkodjon fölöttük, mint polgári uralkodó. De nem bízta rá, hogy az Istennel való kapcsolatukat meghatározza. Amikor ez az uralkodó átlépte ezt a határvonalat, akkor a héber ifjak tisztelettel maradtak, de nem engedelmeskedtek. Mert ez volt az a határ, ez az a határ, ahol lelkiismeret alapján nem lehet engedelmeskedni. Egészen eddig a pontig lelkiismereti kérdés, hogy engedelmeskedjen, de ettől a ponttól kezdve lelkiismereti kérdés, hogy ne engedelmeskedjen, mert a lelkiismeretét az Istennek rendeli alá az ember, az Isten pedig azt mondta, hogy ne imádd és ne tiszteld azokat, Az Isten pedig személyes keresést, személyes tiszteletet és személyes szeretetet keres az embernél. Tehát nagyon világos ez a történet, és tegyük hozzá, hogy az Isten megmentette ezeket az embereket. Tehát, hogy így mondjam, az Isten állást foglalt ebben a kérdésben. Azt mondta, hogy igen, én rendeltem a babiloni uralmat föléjük, de nem engedem meg, hogy ezt a határt átlépje a babiloni uralom, amelyet én rendeltem föléjük. Hanem itt melléjük állt az Isten, és csodálatos módon megőrizte őket, bevetették őket a tüzes kemencébe, amelyet 7-szer erősebben fűtöttek be, mint szoktak, annyira, hogy azok a szolgák, akik vitték a megkötözött foglyokat, azok meghaltak a égési sérülésekben, pusztán attól, hogy oda vitték őket bedobni. És azt olvassuk, hogy a héber ifjaknak pedig a ruháját sem járt át a tűzszaga. Háromat vetettek be a kemencébe, és 4-et láttak. Jézus Krisztus ott volt velük, és megvédte őket. Igen, az Isten így nyilvánította ki a véleményét erről a kérdésről. Átlépte azt a határt a babiloni uralkodó, amely határt az Isten állapított meg, és ahol az Isten mondja ki azt, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés, hogy az Istent a saját meggyőződése, a saját Istennel való kapcsolata alapján kövesse. És majd az Isten fog e fölötti ítéletet gyakorolni, de ezt nem bízta rá emberekre. Még két verset hadd idézzek fel, mert úgy gondolom, hogy ez a kérdés, ez nagyon fontos kérdés a mi társadalmunkban, hogy láthassuk azt, hogy hol húzódik a határvonal a lelkiismeret alapján fakadó engedelmesség és a lelkiismeret alapján fakadó engedetlenség között. Az apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni a 4. fejezetből egy verset és az 5. fejezetből egy verset. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezet 19. versében, amikor János apostolt és Péter apostolt a zsidó főtanács a Sanhedrin elé vitték, és azt akarták, hogy márpedig többet Jézus nevében ne tanítsanak, akkor Péter és János ezt mondták nekik. Vajon igaz dolog-e Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg ti magatok. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Azt mondja, hogy ti magatok is ítéljétek meg. Hát az embernek nem magasabb rendű kötelessége, hogy az Istennek engedelmeskedjen? Az 5. fejezetben, miután újra beviszik őket, mert hogy nem engedelmeskedtek és újra tanítottak a templomban, szóltak Jézusról. Az 5. fejezetben, a 29. versben így fogalmazzák meg Péter és az apostolok, Istennek kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Tehát az ember és ember kapcsolatában lelkiismereti kérdés, hogy az ember engedelmeskedjen az állam törvényeinek. Nem pusztán félelem kérdése, hanem lelkiismereti kérdés. Az Isten és ember kapcsolatában pedig nem lehet helye a félelemnek, és lelkiismereti kérdés, hogy az Istennek engedelmeskedjen az ember. Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert az az ember, akinek gyengébben működik a lelkiismerete, az az ember, akinek az idegrendszere fogékonyabb a félelemre, behódolhat esetleg, amikor látja, hogy hátrányos helyzet származik abból, ha nem a hatalom által kijelölt vallásosságot követi. Az Isten viszont azzal bátorítja az embert, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy sem az embernek. Ez az utolsó napokban, hogy mennyire fog kiéleződni, ahhoz olvassuk el Jelenések könyve 13. és 14. fejezetét. A 13. fejezet azt mondja, hogy lesz egy olyan hatalom a földön, amely az egész földet uralja, és amely azt mondja az embereknek, hogy így és így kell hódolni. És ha valaki nem hódol, akkor halálbüntetést szabnak ki rá. Jelenések könyve 14. fejezete pedig azt mondja, hogy aki ennek a hatalomnak hódol, az az Isten ítéletével kell majd szembenézzen. Lehet választani. Lehet választani a kétféle ítélet között, a kétféle halál között. Az egyik az emberek által kiszabott halálbüntetés, a másik pedig az örök kárhozat, az elveszés, mert az embertől félt jobban az ember, semmint az Isten félelmében élt volna, és az Istennek engedelmeskedett volna. Tehát jól működő lelkiismeretre van szükség, amely nem ad felmentést a hűtlenségben, az okoskodásnak, amikor az emberi viszonyokban áthágjuk az állami törvényeket. És jól működő lelkiismeretre van szükség, amely megszabadít a félelemtől, amikor az állam olyan területre téved, ahol nincsen keresnivalója, és az Istenhez való viszonyt akarja meghatározni és befolyásolni. Menjünk tovább a fejezetünkben. Mi következik még ezen túl ezeknek a gondolatoknak a megértéséből? Így olvassuk a Római Levél 13. fejezetében, a folytatásban a 6. 7. verset. Mert azért fizettek adót is. Mivel, hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Azt mondja, hogy ez a gyakorlati következtetésben elvezet odáig is, hogy az ember azért fizet adót, hogy támogassa a hatalmat annak abban az erőfeszítésben, hogy az Isten akarata szerint rend legyen és ne anarchia legyen. Ehhez szükséges működtetni egy állami apparátust, ehhez szükség van adóra, tehát, hogy így mondjam, lelkiismereti kérdésé teszi az adófizetés kérdését is. És azért ezt mondjuk ki, ez nem tartozik az Isten és az ember viszonylatába, ez az ember és ember viszonylata. És azt mondja ki következtetésként, hogy adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok. Lelkiismereti kérdés ez, így vezet el erre a következtetésre, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatosak. Erre a részletre még vissza fogok térni, hogy ugyanabban. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot. Ez érthető. Akinek a félelemmel a félelmet. Hát én amikor gondolkoztam, hogy hogyan lehet ezt megérteni, akkor mondjuk én ide helyettesíteném be a rendőrt. Aki azért van, hogy rávegyen bennünket, mondjuk egy nagyon egyszerű példánál marad a szabályos közlekedésre. Hogyha már magunktól nem fogjuk föl, hogy a saját érdekünk így közlekedni. A félelemmel a félelmet. Akinek a félelemmel tartozunk, fogadjuk el a félelmet. És mond még egy dolgot, akinek a tisztességgel a tisztességet. Az állami munkálkodás során vannak olyan emberek, az állami hatalom gyakorlása során vannak olyan emberek, akiknek nem fizetünk közvetlenül adót, vámot, akiktől nem kell félnünk sem, de a társadalom létérdeke, hogy megbecsülje őket, hogy értékelje az ő cselekedetüket. Ez a kifejezés, hogy akinek a tisztelettel a tiszteletet, ez a kifejezés, ez másképpen így fordítható le, hogy akinek a megbecsülést, akinek a megbecsüléssel tartozunk, annak a megbecsülést adjuk meg. A nemzet napszámosai, akik tanítják az embert, nevelik az embert, és akiknek a munkáján múlik az, hogy milyenné fog válni a társadalom. Tanítók, a nevelésben résztvevő emberek, akiknek nem kell félelemmel tartozni, de megbecsüléssel igen. Mert ők is hozzájárulnak ahhoz, hogy az emberi kapcsolatok azok élhetőek legyenek, és ne anarchiába torkoljon az életünk. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Mit jelent ez, hogy azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, akik ugyanabban foglalatoskodnak? Így olvassuk tovább a 8. verstől a 10. versig most az igét. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, a törvényt betöltötte. Itt a fele barát szó helyén a másik szó áll. Mert ez ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj. Hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánd. És ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeresd fele barátodat, mint te magadat, a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Annak okáért a törvény betöltése a szeretet. Mit jelent az, hogy ugyanabban foglalatosak? Miben foglalatoskodik a hatalom? A hatalom abban foglalatoskodik, hogy ember és ember viszonyában rendet tartson. Hogy egy élhető közegről gondoskodjon. Mivel foglalkoznak a keresztény emberek? Mi a kereszténységnek a küldetése? Szeretnék egy néhány gondolatot idézni. Először is azt, hogy Miután megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A kereszténység küldetése az, hogy békességet teremtsen a Krisztus evangéliumának a hirdetése által az Isten és az ember között. Azt olvassuk a Korintusi második levél 5. fejezetében, a 19. és 20. versben, hogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik az ő bűneiket, ránk bízta a békéltetés igéjét, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez tehát a kereszténységnek a küldetése. És hogyan hat ki ez az emberi kapcsolatokra? János apostol első levele 4. fejezetében olvashatjuk a következő gondolatokat. A 4. fejezet 9. versétől a 11. versig. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát elfedező áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istennel való megbékélés, az Isten szeretetének a befogadásából az emberekkel való megbékélés és az emberek iránti szeretet fog származni. Végső soron a kereszténység az ember és ember közötti kapcsolatot munkálja közvetett módon és más eszközökkel, mint az államhatalom. Az államhatalom a félelemkeltés eszközével visszariaszt a gonoszságtól. A keresztény üzenet pedig a szeretet befogadása által alkalmassá tesz arra, hogy az ember ne csak, hogy ne kövessen el gonoszságot, hanem hogy építse a másikat. Hogy békéltessen, továbbadja a békességet, és hogy a szeretetet gyakorolja. Ezért mondja az apostol, hogy ugyanabban foglalatosak. Nem az Isten és az ember viszonyában ugyanaz ez, hanem az ember és ember viszonyában végeredményt tekintve ugyanaz a célja. Hogy az emberi kapcsolatokban az Isten akarata legyen, a szeretet gyakorlása legyen meg. Más az eszköz. Az Isten a szíven munkálkodik, és a szívet változtatja meg az evangélium segítségével. Az államhatalom az a józan észhez próbál szólni, ha ez nem sikerül, akkor a zsigerekhez próbál szólni a félelemmel, a visszariasztással. Senkinek semmivel ne tartozzatok. Így jutunk el oda, hogy miután lelkiismereti kérdéssé teszi az adófizetést, a vámot, a tisztesség megadását, a megbecsülését az embereknek, kifuttatja oda, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Az embernek van egy olyan tartozása, amit soha nem tud leróni, ez pedig az Isten iránti szeretetből fakad. Krisztus áldozatából fakad az, hogy az ember soha nem érezheti úgy, hogy én most már eleget szerettem a másikat. Én most már leróttam ezt az adósságomat. Ez egy soha nem, le nem róható adósságá válik az ember életében. Az adót ki lehet fizetni, le lehet tudni. De azt, hogy szeresse az ember a másikat, hogy a másik javára éljen, hogy a másik életét építse, itt mindig fennáll a szeretet tartozása az embernek. És erre mutat rá az apostol, amikor a törvénynek, a 10 parancsolatnak a második törvénytáblájáról idéz. Figyeljük meg, hogy egyetlen egyet sem idéz be az ember és az Isten kapcsolatának a parancsolataiból. Az emberekhez való viszonyról szóló parancsolatokat idézi, és azt mondja ki, hogy a törvény betöltése az a fele barátnak a szeretete. Annak az embernek a szeretete, aki ott van közvetlenül mellettünk, mert a fele barát szó ezt jelenti. Az az ember, aki ott van mellettem közvetlenül. Nem aki velem egyetért, hanem aki ott van mellettem, aki az utamba került. Ez tehát a végső kifutása a gondolatnak, hogy az ember számára lelkiismereti kérdés az engedelmesség, illetve adott esetben lelkiismereti kérdés az engedetlenség, az államhatalom parancsának az áthágása, hogyha az Istenhez való viszonyt akarja szabályozni és meghatározni. És ez a gondolat, hogy az Isten munkálkodik az államhatalmon keresztül, arra kell, hogy elvezesse az embert, hogy Isten szolgájaként lássa a hatalmat, és ebből eljusson oda is, hogy együtt munkálkodik ki a maga eszközeivel. A kereszténység ne akarjon a hatalomnak adott eszközökkel munkálkodni, Hagyjuk a félelemkeltést, hagyjuk az ítélkezést arra, akire az Isten bízta. A kereszténység az Istennel való közösség helyreállítása útján munkálkodjon az emberi társadalomért, az emberi társadalomban a békességért. Más út, más eszköz, de mind a kettőt az Isten használja fel a maga céljaira. Befejezésül olvasnám a záró felhívást. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, illő módon járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne dédelgessétek kívánságokra. Ugye itt egy néhány pontosítást említettem a felolvasás közben. Pál apostol határozott felhívást fűz ahhoz, hogy az ember élje meg a szeretetet az emberi kapcsolataiban, töltse be az Isten szeretet törvényét, mint egy folyamatos belülről jövő hajtás vagy tartozás kiegyenlítésére, éljen ott az emberben, hogy szeretetre hívta őt az Isten. És sürgetőleg szólal meg, mert azt mondja, ideje, hogy az álomból felserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. A zsidókhoz írt levélben azt mondja a Biblia, hogy az a föld, amely gyakran kap záporesőt, de mégsem terem gyümölcsöt, az közel van az ítélethez. Minden egyes nap, amikor az Isten világosságát elnyeri egy ember, minden egyes nap vagy áldást hoz, vagy megkeményedést hoz az ember életében. Megérteni ezeket a gondolatokat, megérteni az Isten szeretetét, megérteni az Isten történelmi akaratát, felelősséget jelent. Mert választás elé kerülünk mindannyian, és el kell döntenünk, hogy a lelkiismeretünkbe fogadjuk az igazságot, vagy pedig megkeményítjük a szívünket az igazsággal szemben. Minden egyes nappal közelebb jutunk a végső szabadításhoz, közelebb jutunk az ítélethez, és az Isten azt szerint fogja megítélni az életünket, hogy megkeményítettük a szívünket, vagy befogadtuk az igazság szeretetét. Éppen ezért az embernek törekednie kell mindannak az elvetésére, amivel árt a fele barátjának, amivel tönkreteszi az emberi kapcsolatait, és ezek helyébe, ahelyett, hogy a saját önzését dédelgetni, ami minden bajnak a gyökere, ahelyett, hogy a testét dédelgetni, a testének a kívánságait dédelgetni, ehelyett Jézus Krisztus jellemét állítja elénk példának, hogy öltözzük fel a Krisztust, azaz váljunk hozzá hasonlóvá a gondolkozásban, a gyakorlatban, a magatartásban. Én akkor ezen a ponton lezárom az előadásunkat, köszönöm a kitartó figyelmet.